A Károly király Imaliga magyar küldöttsége is részt vett a pápai audiencián és a római közgyűlésen. Interjú Hittig Gusztávval és Kovács Gergely referensekkel. Ferenc pápa október 14-én szombaton magán kihallgatáson fogadta a Károly király Imaliga a népek békéért nemzetközi delegációit, akik ezen a napon tartják éves közgyűlésüket Rómában. A magyar küldöttséget Hittig Gusztáv és Kovács Gergely magyar referensek vezették, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Hittig Gusztáv úr, kérem, mutassuk be a hallgatóknak röviden az Imaliga magyarországi tevékenységét.
Alkalmazkodik a magyarországi szekció is a nemzetközihez, ugye ez egy nemzetközi Imaliga, ahol hát Európából, de Amerikából is mindenhonnan vannak képviselők. Sőt, ugye most alakul, talán a vizsgálat tárgya is lesz, hogy Amerikában volt a következő csoda, ami ugye kellene ahhoz, hogy boldog negyedik Károlyból Szent Károly legyen majd. 20 évvel ezelőtt kértem én annak idején a Imaliga vezetőségét, hogy hát Magyarországon is kellene, hogy valaki ellássa ezt a feladatot, és meg is kaptam ezt, és azóta szervezem egész a boldoggávatást, és hát azóta mindenféle emlék alkalmakat, több erekét helyeztünk el Magyarországon, de hát korábban még a felvidéken is, meg a délszláv vidéken is egy-egy erekét. A mai napig is az a feladata az Imaligának, és hát a tagoknak is, ugye ez egy laza szervezet, ez egy, nem egy alapítvány, ez egy Imaliga, de bárki bármikor csatlakoztat, vagy távozhat körünkből. Az a feladat, hogy hozzuk létre azt, és imádkozunk azért, hogy Károly majd szenté legyen avatva. De ahhoz, hogy valakit szenté javasunk, vagy boldoggá, és azért imádkozunk, meg kell ismernünk őt, hogy ő ki volt. És hát ez is az egyik feladatunk, hogy az utolsó magyar királyt bemutassuk hitelesen az embereknek, hogy tudják követni a mi elképzeléseinket, gondolatainkat és hitünket. Én azt hiszem, hogy ez Magyarországon nagyon jól áll, hiszen tavaly Budapest belvárosába a Károly körúton szobrot tudtunk állítani boldog negyedik Károlynak. És ekkor fogalmazódott meg bennem az, hogy az én munkám eddig, és olyan jó volna átadni valakinek ezt a stafétabotot, és hát ekkor találtam én azt úgy, hogy Kovács Gergely megfelelő lenne szakmailag, emberileg, barátilag arra, hogy ezt átvegye tőlem. Megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy nagyon szívesen. Na most én erre pedig csak azt mondom, hogy én csak fél lépést lépek hátra, és fogok neki mindig segíteni, amíg élek, de én nagyon örülök, hogy elvállalta.
Kedves Gergely, már régi ismerősök vagyunk itt Rómából, a korábbi tanulmányaink időszakából. Egyrészt gratulálok akkor az új pozícióhoz, és akkor megkérnélek, hogy oszd meg élményeidet a pápai audienciáról a hallgatókkal.
Hát személyesen nagyon nagy élmény volt a Ferenc pápa való találkozás, hiszen oda járulhattunk elé, tehát közelről is megérezhettük azt a karizmáját, kisugárzását, ami azért a videón keresztül is érzékelhető, de így még nagyobb lelki élményben gazdagodhattunk ezen a délelőttön. De tartalmában is nagyon érdekes volt az a rövid beszéd, amit az Imaliga képviselőihez intézett, hiszen azokat a legfontosabb gondolatokat fogalmazta meg, amelyek az Imaliga kezdete óta, tehát ez még Károly király életében alakult ez az Imaliga, hogy ő az ő szolgálatát is kísérjék imádsággal, de később is, hogy meghatározta ezt az évszázados imahadjáratot. Elmondta azt, hogy ez az éves találkozó 15. Benedek pápa béketörekvéseinek, béke kezdeményezésének századik évfordulójához kapcsolódik, és ez nagyon fontos, hogy a pápák mindig a béke mellett, tudjuk, a II. Világháború a 12. Pius, de korábbi évszázadokra is visszatekinthetnénk. Tehát, hogy a pápák mindig a béke mellett kardoskodtak az újkorban, és ott 1917-ben ezt egyedül Boldog Károly király és császár hallotta meg ezt a kezdeményezést, egyedül ő válaszolt erre pozitívan, nagyon nagy egység volt ketteik között, hitettség, személyes kapcsolatok és a béke iránti hihetetlen nagy elköteleződés, de akkor ez sajnos nem talált visszhangra a többi állami vezetők között, és tudjuk, hogy ez milyen pusztításokhoz vezetett. Nagyon érdekes, hogy ez most a fatimai évfordulóhoz is kapcsolódik. És ugye a fatimai szűzanya pont ezt kérte Luciától és a látnokoktól, hogy a békéért imádkozzanak. Tehát itt valahogy egy ilyen kegyelmi kontextus ez az 1917, és ezt picit érzékeltük mi is, hiszen a Szent Atya a mai korral állította párhuzamba ezt a történelmi helyzetet, hogy a mi időnk, a mi korunk is nagyon szükségessé teszi a jó akaratú embereknek az együttműködését, mindenek előtt az imádsággal és az áldozatvállalással. Nagyon szép volt, ahogy kiemelte, hogy Károly király, mint államférfi, Károly király, mint családapa és férj, és Károly király, mint az egyház hűséges gyermeke, ő gyakorlatilag az élet áldozatig jutott, hiszen tudjuk jól, hogy felajánlotta életét a népek békéjéért, innen ered a Károly király imaliga nevének második része. És most ez nagyon érdekes, hogy pont most a nyáron hozta be Ferenc pápa a szentjavatások közé a vértanúság és a hitvalló életút mellett az életáldozat kategóriáját. Károly királyt hitvallóként avatta boldoggá még II. János pápa az utolsó boldogávatásán, de az életáldozat jogán is ott van a boldogok, és reméljük, hogy majd a szentek között. Amire utalt Gusztáv, ez erre a csodára, az amerikai csodára, nagyon várjuk a délutáni találkozót, ahol újabb információkat kaphatunk erről a csodásnak tűnő gyógyulásról, és nagyon bízunk benne, hogy ez valóban előre viszi a boldogá és a szentjavatási eljárást Károly király kanonizálásáig, hiszen akkor így az első királyunk Szent István király mellett ott lesz a utolsó királyunk is Szent IV. Károly király.
Hittig úr említette, hogy az imaligának az is az egyik fontos célja, hogy megismertesse Károly király alakját Magyarországon. Hogyan foglalhatnánk össze, mi volt az ő jelentősége, miért fontos rá emlékezni?
Ugye hát a legszörnyűbb dolog az, hogy még azért sokan úgy gondolják, hogy Ferenc József volt az utolsó magyar király. Tehát már ha innen kell indulnunk, ugye? Tehát azért Károly nagyon rövid ideig volt hatalmon, és több száműzetés közepette jutott el aztán Madeira szigetére, ahol meghalt ugye szegény. És nekünk az a feladatunk, ugye elsősorban is nekünk a hitbéli kötelességünk az, hogy ezt próbáljuk intézni, de azért nagyon fontos az, hogy tudományos dolgokkal is, akár konferenciával, akár könyvekkel is próbáljuk bemutatni az ő életét, és hogy ő tulajdonképpen mit akart azzal a háborúval, hiszen első világháborúban, amit úgy hív a magyar igazából, hogy a nagy háborúban mi történt? Tehát mi az, amit elferdített a történelem, szándékosan természetesen, vagy nem tudunk róla, ezeket nyilvánosságra hozzuk és bemutassuk, hogy ez nem így volt, ő igenis rendkívüli békeszerető ember volt, csak ez azért nem mindenkinek, tehát ezt mai korból is tudjuk, hogy azért nem mindenkinek az a fontos, hogy béke legyen, valakiknek háborúzniuk is kell. Nem azért, mert militarista típusok, hanem az gazdasági ügy, tehát azért legyünk tisztában. De például vegyünk rögtön egyet. Maga a boldogavatásra, ugye Gergő, aki itt van velünk, ő írta meg a IV. Károlyról azt a feltáró könyvet, ami nagyon-nagyon sokat segített, és szerintem nem véletlen, hogy második kiadást is megért ez a könyv, mert szerették az emberek, és ebből értesültek. És szükségünk van több ilyenre. Vagy például nagyon sok Gyöngyösön voltam, ugye, amikor annak idején elhelyeztük az erekét. Gyöngyösön ma is kultusza van a Károly és Zita szerepének a hatalmas tűzvész idején, hogy elsőként szaladtak oda és segítettek rajtuk a újjáépítésben, amikor Gyöngyös ugye elpusztult a tűzvészbe. De mondhatnénk még nagyon sok ilyet. A hitet az pedig csak egy fotóval tudom elmondani most itt, az a utolsó tábori miséjük, amikor a sinen tért el Zita és Károly a mise alatt, és ott volt az egész hadsereg. Micsoda dráma lehetett az, hogy a sinen térdelni? Hát sokan még a templomban a párnázott térdelőn se térdelnek le. És ez a két ember ott térdel, ott van a szobában ez a kép, hogy örökké figyelmeztessen engem arra, hogy mekkora az emberi tűrőképesség. És ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezt is be kell mutatni. Tehát a tudományoshoz, a háborús élményeken keresztül az emberi mi voltáig, hogy segített az embereken. Tehát be kell mutatni, hogy nem az az igazság teljesen, amit elferdített a történelem, hogy vannak olyan értékek, amiket meg kell mutatni. És még egyet tudom mondani, például ugye ez a boldogavatás, vagy szentélyavatás. Ezt se nagyon tudják a hívők, Tehát fogalmuk sincs, vagy hogy ima meghallgatás. Bocsásson meg, hogy ebben a rádióban ezt mondom, de ez is probléma. Hát az emberek nagy többsége nem tudja. Most lehet, hogy ezt nem nekem kéne megtanítani a hívőknek, hanem már a katekizmus tanulásának kiskorba kellett volna, vagy nem tudom, vagy a templomba kellene megtudniuk, de ezt is el kell mondani, és így megint Gergőnek nagy szerepe van, aki ezt megírta. Jó, ez lehet, hogy nem az átlag embernek szóló könyv, de mégis nagyon olvasmányosan, nagyon értelmesen le van írva, hogy mi a boldogáltás és a szentélyavatásnak a körülménye, a folyamata. Igazán van, Gergő?
Én is úgy érzem, hogy Károly király annak ellenére, hogy nagyon rövid ideig uralkodott, 2 esztendeig mindössze, mégis beleégett a magyar történelembe is, és hogy mivel, ez nagyon fontos. Azzal, ami egy államférfinak a legfontosabb, és szinte azt lehetne, hogy az egyedülálló kötelessége, hogy a békét és a nyugodt boldogulást biztosítsa a rábízott népek számára. Ezt a klasszikus állambölcselet és a modern gondolkodás is megerősíti, hogy ez a kötelesség. Nem véletlenül az egyház megkülönböztetett régen igazságos és nem igazságos háborút. Az igazságos háború önvédő háború, ami pont ugyanezt szolgálja, megvédeni a ránk bízottakat. És ezért nagyon fontos azt, én ezt a nagy háborút, ezt Magyarországon mindig egy picit félrevezetőnek érzem, mert azt gondolnánk, hogy jelentős háború, nem jelentős háború. Ez egy pusztító háború. A 19. század végéig még éltek bizonyos lovagias szokások a háborúskodásban is, bár voltak már nagyon pusztító háborúk Napóleon idején, meg korábban is persze. Az első világháború volt az, ami ezeket a borzalmakat rászabadította a legszélesebb rétegekre, milliókra, és olyan háborús újításokat vezetett be pont abból a célból, amit Gusztáv is említett, gazdasági okokból és egyéb okokból, gondoljunk csak a gáztámadásokra, a légi fegyverkezésre, amelyek egyszerűen beláthatatlanná tették ezeknek a háborúknak a következményeit. Döbbenetes az, hogy csak egy konkrétumot mondjak, hogy nem is gondolnánk, hogy az akkori szanitécek mivel látták el legnagyobb arányban a háborús sebesülteket. Azokkal a bombák által szétroncsolt testrészekkel, amik belefúródtak a testükbe. Egyszerűen ezt elképzelni is borzalmas. És ez a szörnyű, hogy abban a történelmi szituációban nagyon kevesen voltak, akik ezt felismerték, hogy ez olyannyira ember ellenes és Isten ellenes, hogy ennek véget kell vetni. 15. Benedek pápa mellett ott állt Károly király, és nem véletlen, hogy ő ebben azonosult. Mert nagyon szépen alakult az ő élete és az ő életszentségének a kibontakozása, a hitélete, amely annyira személyes volt, és ez ott a 20. század elején annyira előremutató. Az ő Isten kapcsolata élő volt. Az, hogy mi az Isten akarata konkrétan a mi életünkben, az adott pillanatban, döntéseinkben, legyünk királyok vagy egyszerű emberek, az, hogyha van élő személyes kapcsolat, akkor ez nem kérdés. Egyértelmű volt számára, hogy miként kell jelen lenni ebbe a 2 éves uralkodó időszakban. És ezt van, aki úgy ítéli meg, hogy egy sikertelen uralkodás, hiszen végül is az ő ideje alatt bomlott szét a birodalom, elvesztette a magyar királyi méltóságát is. Károly király nem így élte meg, hanem ebben a rossz történelmi helyzetben, ebben a kataklizmában is megtalálta azt, hogy akkor mégis mi az, amivel ő teljesítheti a saját életét kiteljesítve Isten akaratát, ami egyébként pedig a saját boldogságáról szól. És ez a saját boldogsága, ebben nagyon nagy támasza volt Zita királyné, hiszen nagyon szép, hogy ők nem csak a szépségükkel varázsolták el egymást, hanem elsősorban a mély hitéletükkel. És az is nagyon szép, most készülünk október 21-ére, amikor Boldog Károly király liturgikus ünnepnapja van, ez a szentségi házasságkötésüknek a napja. Nem véletlenül az egyház ezt választotta, hanem az égi születésnapot, mert már ebben megvalósult az, ami Károly király egész életét jellemzi, hogy Istenben kötöttek házasságot. Nagyon szép, hogy ő külön őszintességi fogadalmat tett a feleségének, és nagyon szép, ahogy egymást a hitéletben is, az életszentség útján is nagyon pozitívan tudták segíteni, befolyásolni, erre ma a Szent Atya is utalt. Ezért most, amikor harmadjára megjelenhetett a könyvem, úgy örültem, hogy átdolgozhattam, megtisztíthattam a sok-sok jelzőmtől, bonyolult mondatomtól, túlzásomtól egy kicsit, és most ezért direkt más címet adtam neki, Zita és Károly. Hogy meglássuk Károly királyban nem csak ezt a különleges uralkodót, hanem azt a hívő férfit, aki mint házastárs és mint családapa olyan nagyon szép példát tudott adni a saját családjának is, és rajtuk keresztül nekünk is. Úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy Károly királynak a Szent Korona volt a fején, annak ellenére, hogy egy uralkodó, miközben ma már köztársaság van, egy nagyon-nagyon aktuális életpéldát tud felmutatni számunkra, amit a 21. században mindannyiunk számára, férfiak számára, magyarok számára, és hát ahogy látjuk az Imaliga nagyon népes találkozójából, a világ számos pontján megérinti a híveket, hiszen az Imaliga egyik legerőteljesebb csoportja az éppen Amerikában van, messze Európától.
Köszönöm, amit mond Gergő, és egy dologra, mondjuk rádióban pirossal nem lehet aláhúzni, de mégis aláhúznak pirossal. Annak a fontosságát, hogy itt ebbe a háborúba, hogy térjünk vissza erre a gondolatra, hogy átléptek valami olyasmit, ami a borzalmat hozta, és azóta is hozza a borzalmat. És most szeretném ezt a 100 évet a mai napra áttenni, hogy nap mint nap halljuk a hírekbe, hogy a politika megint átlépett egy küszöböt, és szeretném figyelmeztetni az olvasót vagy a hallgatót, hogy emellett ne menjenek el, hogy hagyják, hogy a politika egyre csúnyább és gonoszabb dolgokba és egymás gyalázásába menjen át, mert lám, ez volt a háború. És a háború átlépett egy küszöböt, és nem lehet mindig átlépni egy küszöböt. Szóval egy házban nincs ennyi küszöb. Egy bejárat van, és az a kijárat is. És nem lehet. Tehát az embereknek, ahogy ma Ferenc pápa kérte, hogy imádkozzunk az ő béke törekvéseiért, és ezzel zárnám a gondolataim.
A Károly király Imaliga magyar küldöttségének tagjait, Hittig Gusztávot és Kovács Gergelyt hallották.